22. fejezet. Tóth Mihály felszippant valamit. Egyedül dolgozott irodájában a főispán, tudnélik cigaretta hüvelyeket töltögetett meg finomra vágott gálócsi dohánnyal, midőn minden bejelentés és kopogtatás nélkül felrántotta az ajtót Noszti Feri. Nos? Kérdé a főispán hivatalos ridegséggel. Feri egy csöppet se respektálta most a hivatalbeli főnökét, végigvágta magát a díványon, még a lábait is fölrakta. Nos? Megkérte Marit, és igent mondott. Koperecki felvillanyozva ugrott fel. Derékfattyú vagy, állj fel, hadd öleljelek meg! Feri aggódva nézett a szomszéd ajtóra, mely nyitva volt. Malinka nincs itt, nyugtatta meg Koperecki. Vilma egy kicsit náthást, nem megy ki, hát elkérte tőlem mára. Mit kérte a Vilma, nem értettem. Malinkát, az most dominózik vele egész nap. A szamárságig jó fiú ez a Malinka. No, de beszélj már, hogy volt, mint volt. Ja, én azt el tudnám mondani neked, de ha el tudnám, sem mondanám el. Tudod, van abban valami nevetséges és ostoba. Az akkori hangulat kell hozzá, a millió, az erdőcsendje, rókák, stb. Egy szóval az erdőben voltunk tegnap, és valahogy úgy jött ki a sor, hogy rendbe jöttünk. Gratulálok, sógor, nagy gondot vettél le a fejünkről. Az öregekkel is végeztél? Nem lehetett, mert Pázmár doktort is ott marasztották vacsorára. Másrészt jobb szeretem, ha egy kis formát adunk az eljárásnak, az sose árt. Sőt, használ. Élni se tudna az ember a formulák nélkül. Azért is jöttem legelsőbben hozzád, hogy fölkérjelek, légy szíves, vállald el a kérői tisztet. Parancsolj velem, kérlek. Amely formalitás betartani főleg azért jó, mert én magam egy szót se ejthetnék anyagi kérdésekről, de te ezeket is érintheted és dűlőre viheted az öreg úrnál. Abban igazad van. Mindenek előtt, hiszen jól tudod, adósságaim vannak, ezeket ki kell fizetnem. Azután se életek apanásból, mint valami nyugalmazott hivatalnok. Az öreg úrnak elég pénze heverít Bontóvárot és egyebütt takarékpénztároknál, vegyen a lányának birtokot. Vagy adja át nekünk rekettyést, ő pedig szerezze magának másikat. Szóval te elég ügyes vagy, hogy a körülmények és az ott fújdogáló szelek szerint kivasald a lehető legtöbbet. Csak bízd rám, sógor. Tehát rendben van? Tartom szerencsémnek. Holnap délelőtt áthajtatok, azután csapunk olyan lagzit, hogy a macskák is pezsgőt isznak. De most gyere át Vilmához, és mondd el neki az eset poétikus részét, a prózát, majd elintézem én. Bár még titokban illett volna tartani a hírt, gyorsan száguldott szét a rokonság közt. Vilma átszaladt vele rágányaséghoz, Feri ebédre Voglányba ment, s Máli nénivel szőtték a rózsaszínű terveket a jövőre. Az öreg Nosztinak maga Koperecki sürgönözte meg, in Blumen, Feri beleharapott a dinnyébe, a dinnye érett. Az öreg a képviselőházban kapta meg a sürgönyt, megértette és legott vonatra ült. Sőt, a furcsa sürgöny tartalma a telegrafista kisasszony révén a nagy közönség közé is kiszivárgott, s mint az Alkorán képletes kifejezései különféle magyarázatok mártásában keringett. A nap folyamán a hortok, ilvánciak is megtudták falujokban, és másnap úgy szólván az egész úri család összegyülekezett a Vilma termeiben. Értesülvén, hogy a főispán rekettyésen van az ügy végleges rendezése céljából, nagy érdeklődéssel várták megérkezését és az új híreket. Feri egy csöppet sem volt ideges, biztos vagyok a dolgomról. A tatár hercegnő pedig éppen úgy fogta fel a dolgot, mint hogy a szülék roppant boldogok lesznek, hogy végre Mariban is megmozdult az a kis húsdarab, amely annyi bajt csinál a világban. Az öregeknek unoka kell, és ha egy fiú találna jönni, az öreg Tóth meg is bolondul örömében. Nagy pipafüst volt a szobákban, de az mind rózsaszín párának látszott a gőgös urak és hölgyek előtt, kik e füst alakzatokból a Noszti címer ágaskodó bivaját látták izmosan kibontakozni. Ferit valóságosan ünnepelték, kényeztették, mint a hadjáratból megtért mesebeli királyfit, aki zsákmányul hozta a csodálatos bülbülmadarat, melynek dalától mindnyájan megifjúhodnak. Nem tréfa az. Ő volt a család nyüge eddig, s most ő lesz a nábobja, a szemefénye, a Tóth vagyonról tömérdek szó esett. Csodálatosan nőtt, nőtt, mióta képzeletben nosztikézen van, olyan gyorsan nőtt, hogy olyan gyorsan nem fogyhat akkor sem, ha tényleg nosztikézen lesz. A közörömből mindenki kivette részét, csak az öreg Noszti volt nyugtalan. Nem biztos az még, nem jó a medve bőrére előre inni. Tóth Mihály furcsa ember, de miután ebédre sem jött haza főispán, az ős skrupulusai is kezdtek eltünedezni. Ha ebéden ott maradt, hát akkor bizonyosan tárgyalnak, ha pedig tárgyalnak, akkor bizonyosan megegyeznek. Délutánra már olyan jó kedve szottyant, hogy egy kis ferblit indítványozott, úgyis a családban marad a pénz, s mire este felé megjött Koperecki, már akkor egy csinos összeget el is vesztett a menye hozományából. Ahogy a hintó begurult, mindenki az ablakhoz rohant, és nem mint a hajdani jósok az állati belegből, hanem különféle más jelből igyekezték kitalálni az eredményt. Izrael, vidám, mondá a főispánné, fütyörészve jön fel a lépcsőkön. Bubenyik fején félre van csapva a vadászsapka, Bubenyik be van rúgva, figyelte meg Homlódi. Nagy traktában voltak, jegyezte meg a tatár hercegnő. Végre fölérkezett Koperecki, nehéz léptei egyre közelebb hangzottak, de ez egy örökké valóság volt, míg benyitott. Széna vagy szalma? Kiálták négyen is, mi alatt az elbizakodott Feri nagy flegmával fésülte a bajuszát, egy zsebtükröt tartva maga elé. Szalmáról szó sincs, nyilatkoztatta ki a főispán bizonyos fontoskodással, de a széna sincsen még lekaszálva. Egy kis lehangoltság keletkezett. Nem értjük. Feri maga is meghökkent. Hát ne tréfáj, mondá türelmetlenül. Az ördögnek tartoztam egy úttal. Folytatták Koperecki, és az arcok még jobban kezdtek elsötétedni. Nem volt szerencsém. Izrael, az Istenért megölsz bennünket, pirongatta Vilma. Beszélj már világosan, ide adta Tóth a lányt, vagy nem adta? Nem adta. Felelte Koperecki nagy léleknyugalommal, és egy kis művészi szünetet tartott, mi alatt kínos, temetői csönd állt be a szobában. Mert nem adhatta, nem lévén mostanság otthon. Tehát nem is beszéltél vele? Természetesen nem beszéltem, mert még tegnap utazott el Trencsénbe, sürgönyt kapott, hogy a sógorát, Velkovicsot megütötte a guta, elment a temetésére és a családi ügyek rendezésére. Nagy lidész nyomás alól szabadultak fel a kedélyek. No, hála Istennek, akkor hát nem romlott el semmi. Sőt, minden a lehető legfényesebben áll, erősítette Koperecki. Elbeszélte aztán, hogy az asszonyok előtt nem titkolt el, mi járatban van, mire ők megnyugtatták, hogy Mari még tegnap előtt este őszintén elmondta szüleinek az erdőben történt jelenetet, és azt is kijelentette, hogy vagy Ferihez megy férjhez, vagy senkihez, és hogy az öreg úrnak nem volt ez ellen semmi kifogása, ellenkezőleg kijelentette, hogy Feri neki rokonszenves, és egy kicsit megkomolyodik, kiváló ember lesz belőle. Körülbelül minden arc kiderült, hisz ez már annyi, mint bizonyos. Feri már vőlegénynek tekinthető, csak Ferit nyomta az a gondolat, hogy Velkovicsot megütötte a guta. Miért éppen Velkovicsot? Nem tudott inkább valaki mást megütni? Sehogy sem tetszett neki, hogy éppen Trencsénbe kellett utaznia Tóth úrnak. És miben maradtatok? Kérdé Koperecki-től. Hát miben maradtunk volna? Az esküvő idejét majd megállapítjátok magatok ketten. Tóthné olyas valamit említett, hogy őszre szeretné. Az messze van. Koperecki pajkosan hunyorgatott. Értelek, Kópé, micsoda édes kis teremtés, nem tudtam betelni a nézésével, és mikor elkezdtem a képzeletemben vetkőztetni, és egyenként hullottak le róla réklik és a szoknyák. Utálatos vagy, Izrael, szakította félbe a főispánné. Sohasem nézhetek többé nyugodtan a szemedbe, ha meggondolom, hogy milyen paráznaság lakik bennök. Mikor jön haza az öreg úr? Kérdezte Feri. Nem tudják. Azért neked legyen rá gondod, mert megígértem, hogy mihelyt hazajön, felkeresem. Ám bár Mari azt mondta, hogy nem okvetlenül szükséges, vagyis hozhatod már a gyűrűket. Nem, az nem volna illendő, vélte Homlódiné. Az apát be kell várni az eljegyzésre. Feri mindemellett még aznap megrendelte a gyűrűket, skarba ezüstművesnél a kezdőbetűket és az évszámot vésette belőre. Ennek a híre is gyorsan elterjedt a városban, s egymást érte a sok gratuláció, faggatás, kérdezősködés. Meg is bánta a dolgot, mert úgy járt, mint azok a szerencséfiak, akiknek a sorsjegyét kihúzzák. A hitelezők elhallgattak ugyan, sőt új pénzeket jöttek felkínálni, persze jó kamatra, mert hiszen még levegőben lóg a tündérvár, vagyis libalában forog, ahogy a csípős nyelvek jegyezték meg. De ehelyett özönével jöttek a kéregetők, a feltalálók, akiknek csak éppen egy pár száz forintra volna szükségük, hogy nagy dologgal ajándékozzák meg a világot, s íme itt van egy vérbeli gavallér, aki egy garmada pénzhez jut, ezt jó lesz most mindjárt melegiben megfogni, jöttek azok a bizonyos özvegyasszonyok, akiknek a férjeik a forradalomban estek el, Jöttek a jótékony egyletek, megválasztották dísztagnak, előkerültek a poklokzugából is régi iskolatársak, akiknek mind kellett valami. Clementi szerkesztő egy kis baráti kölcsönt kért, amit lehetetlen megtagadni már csak azért is, hogy valahogy ki ne írja lapjában az érdekes hímen hírt, azért, hogy majd kiírja annak idején, új kölcsön következik. De ki győzné sorban elszámlálni, hogy az ilyen szerencsének mivel van a másik oldala kibélelve. Legkellemetlenebb volt az öreg Noszti, kit, de köztünk maradjon a szó, csőddel fenyegettek a pesti hitelezői, és kapóra jött a dinnye távirat, hogy egy kis pénzműveletre használja fel a helyzetet. Ferivel egy 10 000 forintos váltót iratott alá, melyre most már Koperecki is alákanyarította a nevét. Hiszen nem lehet úgy hagyni, mintha az öreg ellen most csődöt kérnek, akkor esetleg összeomlik az egész dolog, és minden eddigi pénze elúszik. Ment hát Koperecki is a pénze után. Ferinek szintén ki kellett magát húznia, hirtelen megvette a Topis gróf 4 fekete lovát, s azon hajtatott rekettyésre, úgy ment az a 4 ló, mint 4 páva, még a föld is érezni látszott kényes lépkedésüket. Tóth még mindig nem jött haza, azt írta, hogy a megboldogult Velkovics nagy rendetlenségben hagyta családját, tehát addig maradott, míg tűrhető állapotokat tud teremteni. És hát csak maradjon, nem hiányzik most senkinek. Mari boldogan turbékolt Feriével, Tóthné pedig még szerelmesebb volt leendő vejébe, mint a leánya. Vasárnap a Feri fogatán látogatást tettek a Voglányi várkastélyban, ott is ebédeltek, a tatár hercegnő még a helyüket is megfújta, úgy megbecsülte. Hely, de más világ az ezeknél a nagyuraknál, ott a kanalak és kések is másképp csörögnek, mint a közönséges helyen. Azon túl is majd minden nap átment Feri rekettyésre, amikor pedig nem mehetett legalább Pimpósi vittel egy bokrétát, lóháton üzenetet víve hozva. Mindig közte volt, hogy az öreg tekintetes úr még nem érkezett meg. 2 hét is elmúlt, a júliusi nagyhőségek beütöttek, és Tóth még mindig nem jött. Már Koperecki is türelmetlen lett, Pestre kellett volna mennie, de napról napra halasztotta, hogy előbb Tóttal végez, és azután megy a császárfürdőbe a reumás lábával. Maga Feri is elutazott, hogy Zemplén megyében lakó gróf feloszlatta a versenyistállóját, nohát ezt az alkalmat nem szabad elmulasztani, hát ha könnyű módon juthatott az önkéntes árverésed nemes állatokhoz, melyekben Mari is örömét fogja találni. A vasúton azonban azt hallotta, hogy egy másik grófnak eladó a Balatonon dangubáló jachtja, és hogy most éppen meg van szorulva, vesztett a kaszinóban, potomáron meg lehetne szerezni. Ferinek a jacht új szeget üdött a fejébe. Teringette egy jacht, ez már valami, milyen felséges nászutazás lenne ide-oda őgyelegni a Balatonon saját jachton. Ilyet még egyetlen Noszti sem produkált. Fogta magát, az első állomáson kiszállt a zempléni árverés helyett, nekivágott a Dunántúli útnak, Siófokra. Hogy ím távol volt Feri, most már éppen semmit se tudott Koperecki Tóth úr felől. De hát mire való a főispáni hatalom? Legott egy meghagyást intézett a rekettyési állomás főnökhöz, hogy az naponként értesítse, hogy megjött-e már Tóth Mihály vagy sem, ami aztán meg is történt, de mindig az, hogy még nem érkezett meg. Még az ágyban feküdt egy reggel, mikor Bubenyik sürgönyt hozott be egy ezüst tálcán és egy névjegyet. A főispán a sürgönyt bontotta fel előbb, és bosszúsan a padlóra dobta, a szokásos jelentés volt benne az állomás főnöktől. Tóth Mihály ma sem érkezett meg, majd a névjegy után nyúlt, azon meg az volt írva, Tóth Mihály. Ő maga van itt? Csodálkozott a főispán. Ő maga? Koperecki vidáman ugrott ki az ágyból. Vezess be hamar a fogadó szobába, és vigyél be szivart és konyakot. Mondd, hogy 5 perc alatt rendelkezésére állok. De még talán annyi se telt el, már felöltözött és szaladt be Tóth Mihályhoz, kordiálisan belecsapva a kezébe, és megrázva azt, hogy szinte ropogott erős markában a becsületes kérges tenyér. Isten hozta, kedves bátyám! No, ez igazán nagy meglepetés. Annak a mafla rekettyési állomás főnöknek meghagytam, hogy értesítsem a megjöveteléről, mert én akartam önhöz menni. És képzelje, a szamár még ma is azt sürgönzi, hogy ön nem érkezett meg. Nem lehet ezekben az emberekben megbízni. Az állomás főnöknek igaza volt, mert nem szálltam ki rekettyésen, egyenest idejöttem a mai reggeli vonattal. Úgy, hát foglaljon helyet, kedves bátyám, ide ebbe a puha karszékbe. De Tóth Mihály állva maradt. Egy cseppet se vidult föl, ahogy a látogató szokott a szívélyes fogadtatásra viszonzásul, Halvány arcán mély szomorúság ült, melyet talpig fekete ruhája csak kiemelt, még a meleg készszorítást is mintegy húzódozva fogadta, mint akinek valami bankóból, tévedésből többet adnak ki, mint amennyi jár. Egy igen különös ügyben vagyok bátor tiszteletemet tenni méltóságodnál, nem is tudom, hogy és hol kezdjem. Kezdheti, ahol tetszik, kedves Tóth bácsi, és nem is olyan különös már, hiszen nem ön kezdi, ön csak folytatja, hiszen én voltam a kezdő, azért kerestem fel a múltkor rekedtyésen. Ezek a fiatalok. Az ember fölneveli a kismadárkát, aztán egyszer csak megnő a szárnya, és hess, elrepül a fészekből. De hát miért nem ül le Tóth bácsi? Köszönöm, de már csak állva maradok. Hát hiszen éppen azért jöttem, mert a feleségem megírta, hogy megtisztelte méltóságod a házamat, és arról is értesített, hogy újólag készül hozzám bizonyos ügyben. Hát, az csak természetes, szólt Koperecki a kezeit dörzsölve. Meg akartam előzni, és otthon kisen szállva egyenesen idejöttem Trencsémből. Igen szép öntől, hogy meg akart a fáradtságtól kimérni, de ezzel rosszat is tett, mert megfosztott néhány kellemes órától, melyet a családja körében tölthettem volna ebből kifolyólag. Tóth úr mohon kapott ezen a hivatalos kifejezésen, éppen ilyen forma kíméletes kifejezést keresett szűk szótárában. Ebből kifolyólag, méltóztatott mondani, ez az, ami engem aggasztott, ettől akartam megkímélni méltóságodat, mivel hogy nem értem önt, mivel hogy abból a dologból már nem lesz semmi, mondta Tóth Mihály szeliden egyszerűen. Melyik dologból? Amelyből kifolyólag hozzám akarna jönni méltóságod. Én a noszti sógorom ügyét értem, lihegte Koperecki izgatottan. Én is, felelte Tóth Mihály. Nem akarom azt a színt adni a dolognak, hogy a főispán úr, illetve a szolgabíró úr kosarat kapott, hát arra jöttem kérni, ne méltóztassék engem emiatt fölkeresni, és különösen kegyeskednék odahatni a szolgabíró úrnál, hogy a leányomat, kinek bizonnyal fájdalmat okoz az én elhatározásom, ezentúl, mint lovagias úrhoz illik, mivel a házassági kapos teljesen lehetetlen, kerülje. Koperecki elsápadt, a haja fölborzolódott az égnek, ajkai rángatózni kezdtek, majd sebesen nyargalt föl s alá a szobában, feldöntve a kisasztalkák közül egyet. Hát megvan ön veszve, édes Tóth, hát tudja ön, mit cselekszik? Amit egy becsületes apának kell cselekedni. Nem fél ön, hogy a sógorom hasba lövi? Én semmitől se félek. Hiszen nekem azt mondta a neje, hogy ön örömmel veszi tudomásul a noszti szándékát. Ez akkor volt. Most másképp határoztam. Gondolja meg, lánya szereti nosztit, és boldogtalanná teszi ezt a kedves teremtést. Azt is meggondoltam. De legalább az okot mondja meg. Nem szándékom az okot megmondani. Ez a csökönyösség a dühöngésig fokozta a Koperecki felindulását, nem bírta már magát tűrtőztetni. A csengettyűhöz rohant és olyat rántott rajta, hogy a bojtos zöld zsinór leszakadt, vérbe borult szemekkel dobta a padlóra Tóth úr elé. Vigyázzon, Tóth, vigyázzon! Rikácsolta. A sógorom nem hagyja ezt annyiban, magyarázatot fog öntől követelni! Tóth Mihály szomorúan rázta a fejét. Azt ő bizonnyal nem fogja megcselekedni. Ezzel meghajtotta magát, és távozott. Az ajtóban egymást keresztezték a befelé rohanó bubenyikkal. Mit parancsol, mél? De már abban a szempillantásban visszaesett a szó a torkába, mert olyat csattant képén a Koperecki hatalmas tenyere, hogy künn az előszobában is meghallhatta a távozó Tót. Bubenyik fölsziszent és jajgatni kezdett, míg a báró föl és alá szaladgálva fújt, mint egy megvadult bika, majd némileg lecsillapodván rárivalt Bubenyikra. Ne ordíts, marha! Hát nem látod, hogy ez csak forma, hogy ezt voltaképpen Tóth helyett kaptad? Nem bírtam már magammal, Bubenyik, muszáj volt valakit pofon ütni.